Ez itt a Full Random, a Roadster magazin podcastja, Izing Robert vagyok, mai vendégem Fülöp Zoltán. Nekem nagyon tetszett az, olvastam róla, nem először fogsz róla beszélni, hogy mennyi mindent csináltatok akkoriban. Tehát plakátragasztás, jegyszedés, gondolom pakoltátok a cuccot, pultoztál, DJ-ztetek. Mennyi ideig tartott az, amíg ilyen mindenesek tudtatok lenni ezeken a fesztiválokon?
Ez valóban így volt. Valójában ugye az történt, hogy mi nem tanultuk sosem ezt a szakmát. Az egy dolog, hogy én művészszervező szakon tanultam Szombathelyen, de most talán nem bántok meg senkit, ha azt mondom, hogy akkoriban ez annyira egy ilyen, nem a gyakorlat szintjén oktattak erről, tehát ilyen vezetési elmélettől kezdve, ilyen teljesen értelmetlen elméleti dolgokat próbáltak így tanítani, hogy igazából mi tényleg így magunktól próbáltunk meg mindenre rájönni, kvázi józan paraszti ésszel, hogy elkezdtük akkor csinálni, mi kell ehhez, és akkor számba vettük, hogy kell hozzá vendéglátás, kell műszaki berendezések, kell egy program, valamilyen szinten kell egy kampány, tehát ezt így innen tényleg a nullától kezdtük el végig gondolni, és mivel akkor még nem voltak úgymond így, volt persze segítség, baráti kör, szülők, rokonok, de úgy nem volt olyan munkamegosztás ebben a rendszerben, amit úgy eleve nem... Tehát kicsit úgy éreztük, hogy mi akarunk kitalálni, ez is benne volt nyilván, és mivel ez így alakult ki, ezért nagyon sokáig azt nem ismertük fel, hogy sokkal egyszerűbb lenne, hogyha ezekkel a feladatokkal megbíznánk valakit. Hát olyan vicces dolgok voltak, hogy mit tenni, szüleim, anyukám készítették a szendvicseket, amit a büfébe árultunk, főzték a teát, amiből lehűtöttük, és jeges teát csináltunk, tehát ez a legszélsőségesebb része, de valóban a családtagjaink segítségével Noreszék is, meg én is így szedtük a jegyet. Igazából mindent mi csináltunk, az például egy ilyen éves, komoly, több napon áttartó program volt, hogy Noresznek volt egy ilyen osztrák postaautóból átalakított sárga golfja, vagy pólója, bocsánat, Volkswagen pólója, és abból kiszedtük hátul az üléseket, bepakoltuk a plakátokat, amit egyébként lenyomtunk. Akkor még olyan vadragasztás dívott így szinte mindenhol közterületen, hogy nem csak a Mahír oszlopokon hirdettünk, mert az marha drága volt, és nem volt rá pénzünk, hanem egyszerűen elmentünk, és én minden épkézláb felületre, és nem csak Sopronban, hanem elindultunk, és volt olyan, hogy elindultunk egyik nap délelőtt, és akkor másnap délelőttig 24 órán keresztül fönn voltunk, és mentünk autóval, megálltunk valamelyik faluba, amit nem Györmoson sorban, kiraktuk a plakátot, mentünk tovább. Tehát, hogy ennyire tényleg mindent mit csináltunk. Volt olyan, hogy Sopronban ragasztottuk a plakátokat, és akkor még ez nem volt annyira így szabályozva, hogy most a vadragasztás mennyire engedik, vagy mennyire nem a hatóságok. Alapvetően nem volt legális, de azért úgy szemet hunytak fölött, és akkor egyszer belefutottunk egy ilyen rendőr járőrbe, aki így mondta, hogy hát ő most el fogja kobozni a plakátokat. Akkor is az elején jártunk, még ilyen kb. 100 plakátot raktunk, és még volt 1000. Aha. És akkor mondta, hogy szolgáltassuk be, mondtuk, hát mi nem tudjuk beszolgáltatni, akkor nem lesz rendezvény, mert nem tudjuk kiragasztani. Hát és akkor mondták, hogy jó, akkor bevisznek minket a rendőrségre, és akkor bevittek minket a rendőrségre, ott ilyen felvettek jegyzőkönyvet, kihallgatás, minden. Szóval azért voltak ilyen kalandos pillanatok, de egyébként eszembe jutott még az a kérdésed, mert nem szeretném azt sem megkerülni vagy megúszni, csak annyi emlék jön föl, hogy egy kicsit így torlódnak a dolgok, és elfelejtek, hogy kérdezted azt, hogy miből tudtunk úgymond elindulni, milyen be kellett ebbe fektetni valami pénzt vagy bármit, hogy valójában ilyen, ebben is egy kicsit ilyen speciális eszközökkel éltünk, és próbáltunk ilyen unortodox megoldásokat választani. Például a szponzorokat úgy választottuk ki, hogy a mai klasszikus szponzorációval ellentétben bementünk mondjuk egy céghez, és kértük, hogy finanszírozzak, tehát adjanak nekünk úgymond kölcsönpénzt, finanszírozzanak. Ezek ilyen 10 000 forintok, 10-20-30 ezer forintok, vagy 100 ezer forint alatti nagyságrendek voltak. Cserébe ők lehetnek szponzorok a rendezvényen, és akkor a haszomból, vagy a vélt haszomból, vagy ami befolyik bevét, ezt visszaadjuk ezt a pénzt. Tehát egyfajta ilyen hitelezésről beszéltünk, és nem az a fajta értékkel jelent meg ebben az együttműködésben, hogy hogy akkor ez neki mit jelent, hogy minden plakáton ott lehet, vagy a helyszínen, hanem egyszerűen csak kölcsön kértünk, és ezért cserébe szponzorokként felraktuk őket a plakátokra. És
kik adtak
pénzt az elején? Videótéka például, igen. A Premier Centerre emlékszem, videótéka. Uh-huh. Akkor volt, hogy bementünk egy biztosítóhoz, akit tudtam, hogy ismert az apukám, hogy akkor hogy előadtuk magunkat, onnan például egy vasat se kaptunk, csak ilyen ajándéktárgyakat ajánlottak fel. De uh-huh. egy időben a Caterpillar szponzorált minket, és akkor volt olyan, hogy azért szponzoráltak minket, vagy a szponzoráció cserébe mondjuk nem pénzt kaptunk, hanem raktározási lehetőséget adott esetben. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen, ez ilyen akkoriban a hőskorban, ez ilyen nagyon másként működött. De tényleg most így eszembe jut, hogy mi mentünk el személyesen a Nagykerbe, elhoztuk az italokat, azokat mi vittük vissza, mi számoltunk le tök fáradtan a buli után alvás nélkül. Volt egy csomó eset, hogy például úgy jött el egy esti rendezvény időpontja, hogy elfelejtettünk mondjuk így, mit tudom én, ilyen szeszes italokat vásárolni, hogy gyorsan elrohantam és vettem egy éjjel-nappaliban baromira nem kedvező áron, mert, uh-huh. mert nem a Nagykerbe vásároltunk. Szóval volt itt minden tényleg, volt, uh-huh. hogy ott hagytuk a bevételt a sportcentrumban, másnap mentünk visszaért, és megvolt egy doboz, vagy papírdobozba, tehát uh-huh. hogy ilyen nagyon kemény sztorik voltak.
De nyilvánvalóan itt mindent megtanultatok arról, hogy mi történhet egy ilyen zenei fesztiválon.
Hát volt egy jó sok tanulópénz is, amit megfizettünk, meg tényleg végigjártuk az összes, hát a szamár létrát teljesen, hiszen tényleg mindent csináltunk. Ami jó része volt, azt persze szerettük, DJ-ztünk, de mindent szerettünk, úgymond, de valamit mondjuk kényszerűségből csináltunk. Aztán egy idő után rájöttünk, hogy biztos lenne olyan vállalkozó, aki szívesen megcsinálna a vendéglátást, lenne olyan, aki egyébként tudna segíteni mondjuk más szervezési feladatokba a biztonsági szolgálatot megszervezni, stb. És akkor ezt ugye elkezdtük felismerni, és egyre inkább megpróbáltunk ebben egy kicsit arra az útra lépni, hogy ne csak mi csináljunk mindent, mert ráadásul így viszonylag keveset láttak minket otthon a szüleink is.
Uh-huh. Említetted, hogy az első voltról az Európa kiadó így lelépett, és nem jöttek el. Később aztán gondolom többször felléptek ott a Szigeten is, meg a Volton is. Nem koppintottál vala az orukra, hogy mi volt ez a fax az utolsó pillanatban?
Hát nem tudom, vicc szintjeim, lehet, hogy előjött ez párszor a Mennyhárt Jenővel, de úgy konkrétan arra nem emlékszem aztán, hogy ebből utólag egy ügyet csináltunk volna, örültünk, hogy később aztán már elfogadták a meghívásunkat, hiszen akkoriban azért az első néhány évben még ez az alternatívabbnak mondható vonalból hát jött nagyon sok zenekar, és ők voltak a headlinerek a Siamétól az Európa kiadóig, tehát uh-huh. azért ők fontos láncszemei voltak az elkövetkezendő években azért a fesztiválnak.
Volt-e olyan wow pillanat, amikor így álltál, és így azt mondtad, hogy okay, ez egy nagyobb szörnyeteg lett, mint aminek te ezt valaha megálmodtad?
Hát ezen ugye azért egyet visszább lépnék, mert a sportcentrumban ugye azért nagyjából ugye organikusan fejlődött a fesztivál évről évre, és ugye észre se vettük, persze túlzás ezt állítani, de ugye amit mondtam, hogy kisterem, nagyterem, uh-huh. akkor utána kisterem és nagyterem, akkor voltak külsős helyszínek, akkoriban mondjuk szerveztünk színházi programokat, pódiumbeszélgetéseket a város különböző pontjain, akkor elkezdtek épülni ezek a sátrak, akkor elkezdtük szép lassan meghívni már külföldi fellépőket is. Eleinte még emlékszem a Tiros Rozi segített nekünk, aki még az első fellépő között DJ Vadimot hozta el, és ilyen. Hát azok is azért meglehetősen egy szubkultúrának szóló, nem annyira mainstream fellépők voltak.
A techno nagyon ment ott a 90-es
években. Igen, meg ezek az a drum and bass irány, az volt még akkor nagyon népszerű. Szóval azért nem voltak olyan nemzetközi sztárok sem. Ebben egy mérföldkő mindenképp az volt, amikor fölköltöztünk a Lövérkempingbe, és helyszíntes időpontot váltottunk. 2002-ben voltunk fönn, azt hiszem, először. Uh-huh. Erre sosem emlékszem pontosan, hogy 2001-ben vagy 2002-ben, de talán 2002-ben voltunk először fönt, és akkor volt az, hogy egy picit kitágult úgy a horizont, hogy ugye akkor történt az, hogy a Szigettel úgymond fúzióra léptünk, tehát mi bevittük a Volt Fesztivált a Szigetes portfólióba, és akkor még úgy a szigeten belül egy kicsit ilyen önálló sejtként, de azért már ott voltunk, és tulajdonképpen kötöttünk egy olyan megállapodást a Karcsékkal, hogy a sziget akkorra már elég profinak mondható stábja és infrastruktúrája és know-how-ja az segítette a Volt Fesztivált is. És körülbelül ekkora köthető az, hogy elkezdtünk komolyabb nemzetközi neveket is bookolni, vagy szerződtetni, amiben ugye nagy szerepe volt annak, hogy akkor már a szigetnél dolgozó Dan, ugye a kollégánk sajnos azóta már meghalt, Dan Panaitescu segítségével tudtunk komolyabb nemzetközi neveket is hívni. Konkrétan? És akkor volt az a kérdésedre válaszolva, amikor azt éreztük, hogy hoppá, ez azért már másról szól, mint egy házi buliról, és ott egy léptéket sikerült is lépnünk, vagy emelnünk a fesztivál befogadó képességén, kapacitásán, akkor éreztük, hogy ez már nem egy olyan valami.
Konkrét zenekar tudsz mondani, hogy kik voltak ott az első nagy nemzetközi fellépők, akiket a Voltra tudtatok hozni?
Hát nagyon-nagyon sok volt már,
de eleinte is nehéz visszagondolni az elején. Vagy ki lehetett?
Nem, akire konkrétan emlékszem, mert az ráadásul egy olyan személyes kedvencünk volt, akit mindig is el akartunk hozni, független attól, hogy most hány ember lesz rá kíváncsi, mert egy ilyen kedvenc volt, és egy ilyen személyes ambíciónk volt, ez a Kált nevű zenekar volt.
A Ligeti nagy kedvence.
Igen, Ligeti kedvence, hogy megfertőzött minket, és mi is nagy Kált rajongók voltunk, de ugye az akkoriban, még az első néhány évben a sportszakban elképzelhetetlen volt, hogy a Kált valaha megjelenne, és akkor egyszer csak így nem is tudom, hogy jött az ötlet, vagy a Dan jött át hozzánk, hogy figyelj, most turnéznak, és most van elérhetők, ne próbáljuk meg, és akkor még olyan összegeket is mondott a menedzsmentjük, vagy az ügynökük, amit mondtuk, hogy hát ez kitermelhetetlen, de aztán végül is addig-addig erősködtünk, amíg valahogy összejött a deal, és az nekem az volt az egy ilyen wow élmény, hogy tényleg amikor játszott fönn az Asbury a színpadon, meg a zenekara, és akkor, meg egyáltalán, amikor megjelentek a fesztiválon, és láttam ezeket az embereket ott így a backstage-be, amit mi raktunk össze nekik, és akkor emlékszem, elhozta a fiát, aki ott focizott, mert akkor még volt egy ilyen focipálya kialakítva, a kempingben volt még rá hely.
A szigeten is volt, ugye?
Beállta. Igen, de hogy a Volton azért úgy erre még csak az első években volt a kempingben helyünk, hogy ott beállt focizni a többiekkel, akkor utána mai napig őrzök egy szórólapot, amire az Asbury rárajzolta, hogy ő milyen hamburgert szeretne, és így benyilaszta, hogy hol legyen a hús, hol legyen a sajt, hol legyen az, és akkor azt tök emlékszem, a mai napig megvan. Azt így megőriztem. Tehát ott az volt tényleg, hogy ott voltunk a backstage-be, és úristen, hogy ez valami...
Egyébként kihasználtad azt a lehetőséget, hogy fesztivál szervező vagy, és a backstage-ben együtt tudsz lógni kvázi bárkivel, vagy az unprofessional, tehát nem profi, hogyha te ott odamész, és közös fotót kérsz, vagy egy aláírást, vagy bármi ilyesmit.
Azt jól látod, az egy kicsit, végig úgy voltunk, hogy ott mi ne toljuk magunkat annyira előtérbe. Most nyilván későbbi években, amikor már divattá vált, hogy egy-egy képet az ember csinált fellépőkkel, de az is inkább olyan spontán volt, tehát jól mondod, az unprofessional lett volna. Ott azért picit próbáltunk a háttérbe maradni, és aztán későbbiekben, amikor terjedt ez az ismerősök köré, hogy jaj, csak egy képet intéz ezzel-azzal, akkor eleve nem arra koncentráltam, hogy én készíthessek fotót ezekkel, vagy a Noresszel nem erre koncentráltunk, hanem arra, hogy annak az egy-két ismerősünknek a kérését, akik mondjuk tényleg fontos volt, vagy valamiért szerettünk volna kedvükbe járni, azt elintézzük. De azért ez már a kezdetektől láttuk, hogy ez ilyenkor ez egy nagyon kétélű dolog, tehát, hogy ilyenkor azért legkevésbé illik, meg érdemes zavarni a sztárokat, és senkinek nem is tudtunk soha még a mai napig semmit megígérni, hiszen minden attól függött, teljesen mindegy, mi volt előzetesen leegyeztetve, hogy az adott sztár aznap milyen lábbal kelt fel, és hogy jött. Tehát, hogy summa summarum, igazából nem nyomultunk mi ebben személy szerint, inkább annak már eleve volt egy katartikus hatása, hogy ott vagyok, és így a kicsit úgy a backstage-be járhatok, kelhetek, mert ugye nyilván be tudok menni bármikor, jövök, megyek, és ott látom azt, hogy mi történik. Tehát már ez egy ilyen komoly flow volt.
Kikre emlékszel, hogyha így most így visszagondolsz, ki volt az, akit jó volt látni így készülődni a backstage-ben?
Hát nagyon sok komoly élmény volt. Most így próbálom, a Lemmy nagyon izgi volt, amikor megérkezett a Motorhead-del. A Prodigy, amikor először jött, az is nagyon komoly élmény volt. Amikor a Linkin Park megjött, az is nagyon-nagyon durva volt. akkor a látni őket így test közelből, aztán egészen az Iron Maiden, ugye ők is nagyon, nagyon komoly volt, tehát a Mobit nem tudom, említettem el most, hogy ezt még nem mondtam felsorásban, a Mobi is nagyon vicces volt, hogy így, van egy ilyen projektünk a Bolt Fesztiválon belül indítottuk, hogy a Csillagok Városa projekt, amikor is...
Örök, hogy nem Justin Bieber-t említettem egyébként, hogy... Nem is tudom, kit még várjál.
Szóval mindenkivel aláírtunk egy ilyen csillagot, mert azt gondoltuk, hogy Sopronban hagyják ott a lenyomatukat ezek a sztárok, és mindenkinek ajándékoztunk egy széket, amit az Ebzán bölcsi gyártott le, és ők dedikálták, és most csak ez onnan jutott eszembe, hogy a Mobinak is adtunk ajándékba egy ilyen széket, kértük, hogy dedikálja, és hogy olyan komolyan vette, hogy gyakorlatilag leült mellé, és órákon keresztül így filccel, így gyakorlatilag kipingálta az egészet. De tényleg órákat töltött ott már így az elején tudod, mindenki jött oda fotózott, a végén már szinte el is ment az összes fotós, mert nem tudták előre, hátulról, mindannal lefotózták. Aha. Szóval az is nagyon, nagyon komoly volt. A Bruce Dickinson-t említette, igen, az Iron Maiden-t azt mondtam.
Azt mondtad, igen.
Slash is, mondjuk akkor én itt pont nem találkoztam vele, mert akkor valahol máshol jártam. Nagyon sok mindenkit tudnék tényleg említeni, akik jó fejek voltak, és akár ilyen barátságosak is voltak, ilyen nagyon elzárkózó volt.
Oasis? Ők is voltak, ugye?
Szerintem Oasis, ugye a Oasis csak a szigeten volt.
Igen. Jó, most volt, egy kicsit egybevettem.
Mert én volt kapcsán.
Aha, én így mindent egybevettem most
a szigetes, már. A szigetes fellépőkkel is azért voltak élmények, de ott azért úgy kevésbé éreztük azt, én legalábbis mindig úgy voltam vele egy picit, hogy ott meg főleg nem akarok ott bemenni a backstage-be közvetlenül ott puposkodni, mert ott mindenkinek megvan a feladata, meg tényleg, hogy akkora produkciók jönnek, mennek, de nyilván azért ott is időnként kénytelenek voltunk, hiszen megkértek minket erre-arra egy-két fotóra. Úgyhogy hát a Robbie Williams stáb, az emlékszem, az nagyon durva volt. Ők nagyon komolyan vették, öltöző konténerek, nagyon iszonyat komoly ruhatár, a Pinknél is ugyanez, de említhetném még a Prince fellépését is, ahol egyébként konkrétan azzal nagyon sokat kellett foglalkoznunk, hogy egy olyan két konténerből egybeépített szobát kellett neki kialakítani, amit egy ilyen design boltból szereltünk föl, onnan béreltük ki hozzá az ilyen bőrkanapéktól kezdve mindent, tehát ott nagyon komolyan ki volt találva minden. Aztán eszembe jött Sopronból a Marilyn Manson, aki tényleg így ilyen a korom feketére dekoráltatta a konténert, mécseseket rakatott be velünk, meg minden, szóval...
És nagyon... ez neki tényleg kellett szerinted, vagy ez nektek is egy show, hogy majd egyszer elmeséled?
Ez egy kicsit egy show, nem? És ez egy körítés, ami így, tudod, egy picit ahhoz a képhez így úgy kerek, hogy akkor az ő, de valószínűleg nem hiszem, hogy ez az ő személyes, nem tudom mi, hogy tehát nekem nem tűnt úgy, hogy ez feltétlenül egy ilyen személyes indítatásból kérik ezeket a dolgokat, ez egy kicsit úgy ennek a kialakított, a magukról kialakított képnek a része is volt.
Be sem ment oda.
Igen. De aztán voltak ilyen egészen viccesek, például az Arctic Monkeys, amikor megjelent Sopron, hogy grill csirkéket rendeltek, mert szerették a grill csirkét, és akkor grill csirkét kellett sütni. Akkor volt ilyen, azt mindig elmondom már nagyon uncsi, de azért lehet, hogy itt ez, a hallgatók talán ezt még nem biztos, hogy hallották, hogy amikor a Mobit elhívtuk először a Sandra, mert először a Sandon volt, és utána volt a Bolt Fesztiválon később, hogy a Balaton Sandon kért, hogy rendezzünk be egy mobil konditermet. És akkor a menedzsment ez így ragaszkodott, és akkor megcsináltuk, és akkor így megérkezett az ügynökség ragaszkodott, hogy megérkezett a menedzsere, és akkor elkezdett így nevetgélni, hogy fi, az egész turnén ti vagytok az elsők, akik ezt komolyan megcsinálták, szóval eddig senki sem vette komolyan, de mi ilyen akkurátusan, nem mondtuk, hogy mi Mobi mindenképp kell, ha ezen múlik, megcsináljuk a konditermet, és be sem ment, és így tak-tak jött, ment, és járóautó várta, amikor kijött lejött a színpadról, és már húzott is tovább, mert dolga volt.
Fekve se nyomott.
Fekve semmi. Nyomás se volt, semmi, biceps, triceps, semmi.
Zoli, kicsit komolyabb témákra váltsunk át. Sopronban mindig nagyon-nagyon szerette a városvezetés a fesztivált, de itt Budapesten, amikor már Szigetnél voltál, akkor itt a Hajógyári Sziget, ami ugye helyt ad a Sziget Fesztiválnak, ott a két oldalán lévő kerületek, a vízpart oldalának nem annyira, és elég sokat kellett hadakozni. Ez így belülről nektek milyen volt?
Hát valóban volt egyfajta ilyen, hát nem is, hogy fogalmazzak, küzdelemnek is lehet mondani, de azért itt, itt, itt nagyon sokat tanultunk ebből a folyamatból, azt gondolom mindenféle tekintetben, műszaki szempontból, kommunikációs szempontból, jogi szempontból. Szóval igazából azt gondolom, hogy eléggé ki kellett tanulnunk ezt a területet, és ebből a mai napig nagyon sokat tudunk erre támaszkodni, erre a tudásra. Ez nagyon sokat kamatozott, hiszen gyakorlatilag ez a probléma, amikor elindult, én még ugye nem is voltam a Szigetnél, de azért ez egy nem létező probléma volt, hogy mondjuk fesztiválok zavarják a környező lakóterületeket, és valahogy ezt az egészet így pacifikálni, meg kitalálni rá különböző gyakorlatokat, ezt a Karcsi azért elég jól végigvitte, amiben nagyon sokat kellett egyébként, és nagyon ügyesen kommunikálni, és mondjuk politikusokkal úgy szót érteni, ahogy ő azt remekül megtette, de azért egy idő után már jó néhány olyan feladattal is járt, ami például zajbrigádokat kellett úgymond alkalmazni. Ez egy nem létező szakember volt korábban. Voltak zajszakértők, a mai napig van egy nagyon komoly szaktekintély az országban, Millei Lajos, aki ugye nekünk egy ilyen állandó szakértőnk, egy igazságügyi szakértő amúgy, és már rengeteg perben vett részt szakértőnk, és stb. Tehát egy óriási tudásra tett szert. És akkor nagyon sokat tanultunk ebből a folyamatból, és azt gondolom, hogy azok a lépések, hogy ugye, amikor a Szigetnél ez felmerült komoly problémaként, akkor ugye jött ez a korlátozás, hogy a nagy színpad nem mehet tovább egy adott időpontnál, ugye 11-nél akkor a kisebb színpadokat sátorba kellett helyezni. Tehát egy csomó olyan dolog, ami a mai napig az összes fesztiválnál egyébként, akik szabadtéri fesztiválokat szerveznek, már egy ilyen alapvetések, azokat így a Szigeten keresztül kellett így végigjárni és kipróbálni, és megcsinálni. Rengeteg melóval járt, ez látszott már akkor is, amikor én úgy tevőleges része voltam a Sziget Kft.-nek. Szóval ez egy olyan komoly tanulási folyamat volt, és a mai napig azt gondolom, hogy azért egy ilyen nehezen kezelhető dolog, hiszen miközben az sokan mondják, akik a pártolói a rendezvényeknek vagy fesztiváloknak, hogy ugyan már néhány napig kibírja a környező lakosság, de azért nyilvánvalóan az, hogyha szubjektív ez valakit az életterében zavar, azért azokat meg kell oldanunk, és erre tekintettel kell lennünk, ez Zamárditól kezdve Sopronon át, még Sopronban talán kevésbé jelentett a korábbi években, évtizedekben problémát, de ez bárhol megyünk ilyen új helyszínt nézni, vagy ajánlgatnak nekünk egy új zöldmezős területet, hogy na, akkor itt szeretnének fesztivált, akkor már annyira rááll erre az agyunk, hogy az első, amit megvizsgálunk, hogy a zajban kivel lehetne, vagy kinek az életterében rondítunk adott esetben ezzel bele.
Zoli, köszönöm szépen, sok sikert a Sopron Festhez, és köszi, hogy itt voltál.
Én köszönöm a meghívást.
Sziasztok.
Sziasztok.